Folytassuk a közös rádiózás turizmus világa. Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója a telefonvonal másik végén, valahol Nyitrán, valahol Szlovákiában, valahol egy egyetem közelében, remélhetőleg digitalizáció az oktatásban. Erről beszélgetünk ma. Szép napot neked!
Szép napot kívánok én is a kedves hallgatóknak. Sajnos megint egy telefonos bejelentkezés, de ezzel jár az ember munkája, hogyha Kárpát-medencében szeretne dolgozni. Úgyhogy most ma Nyitráról, Szlovákiából, a Nyitrai Tudományegyetemre jelentkezek be, viszont annál érdekesebb a téma, és annál előremutatóbb az, amit ki szeretnék fejteni.
Igen, erről többször beszélgettünk már, hogy vajon a digitális turizmusról mondjuk az egyetemeken, a felsőoktatásban beszélnek-e eleget, esetleg tananyag-e valamilyen, hogy szivárog be az egyetemekre a digitális turizmus? Ez egy jó kérdés, ugye? Alulról, felülről, oldalról, honnan?
Általánosságban ugye én már több éve járok, pontosan 4 éve tartottam az első hasonló jellegű előadásomat magyarországi egyetemen, és ugye mindenképpen a turizmus tanszék vezetője, vagy az ottani előadók, tanárok azok, akiknek ezt kezdeményeznie kell. Alapvetően ugye kívülről az ember nem mehet oda egy egyetemhez, hogy akkor én szeretnék előadást tartani, mert úgy gondolom, hogy fontos ez a téma. Tehát a szakmai igényeknek mindenképpen az oktatási intézményből kell, hogy érkezzenek. Viszont amikor megtörténik az első ilyen akár kerekasztal beszélgetés, akár előadás, ott azért látni kell, hogy a diákok eléggé nyitottak erre a témára, és picit megmozdul bennük valami, és egy olyan témakört, az emberkörbe járni, ami már az ő saját kultúrájukhoz, fogyasztói kultúrájukhoz igazodik, és otthon érzik magukat benne. Tehát egyértelmű az, hogy a digitalizáció, hogy a turisztikában is nem úgy jött be, hogy akkor ha 3-4 évtized, tehát nem 30-40 év, míg ugye átformálódik a piacunk, hanem egyszer csak megjelent egy igény, megjelentek a technológiák, és ezeket a technológiákat igazából olyan, hogy egy verseny folyamán mindenki megpróbálja minél előbb beépíteni most már a működésébe. Mondjuk, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor még nem így volt. Akkor ugye küzdeni kellett azért, hogy a vállalkozók elfogadják azt, hogy igenis nekik most be kell fektetniük egy újabb dologba, amiről igazából nem sokat hallottak, még nem tartozott eddig a komfortzónájukhoz, és nem is igazán értették, hogy a teljes vertikuma az mit is fog jelenteni vállalkozói oldalon.
Hát éppen múlt héten is erről beszélgettünk, az ENTAK rendszerről. Ugye, amit látod most, azért puhítás érzékelhető itt az utolsó napokban, percekben, aztán Isten tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Újabb köröket bekapcsolni ebbe a rendszerbe, de igen, tehát ez a győzködés, meg ez a meggyőzés, és az ellenérzések az ugyanis megvannak különböző szektorokban, különböző vállalkozási méretekben. A fiatalok mit mondanak Szlovákiában? Én szerencsés vagyok, mert sokat járok az Alacsony és a Magas Tátrába is, és én nagyon szeretem Szlovákiát, és én elégedett vagyok ott a digitalizációval. De ők mit mondanak belülről, mert én nyilván csak látogató vagyok, érdeklődő, turista vagy újságíró.
De a mai találkozó után voltak személyes beszélgetések mind a tanárokkal, a helyi tanárokkal, vendégelőadókkal, mint pedig a diákokkal. Ugye alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy vannak olyan országok, ahol specifikus turizmusról beszélünk. Ugye itt a túra és a téli aktív sportok, amik Szlovákiának talán a legnagyobb vonzerejét jelentik. Így mondjuk egy síközpontnál én is nagyon sokat jártam gyerekkoromban is, így is voltam már itt síelni. Mi a Hopokra mentünk, ugye Jasna völgyébe, hihetetlen fejlődésen ment keresztül az a térség. Tehát én emlékszem rá, amikor 10 évesen ott voltam, meg 12 évesen ott voltam, és emlékszem, hogy most 32 évesen milyen állapotban volt az infrastruktúra, milyen felvonókkal mehetett az ember a pályátetőre, és milyen hűtéket építettek, meg a lakóparkokat. Tehát maga Szlovákiának az infrastruktúrális fejlődése magával húzza a digitalizációnak a fejlődését is. Ez egy nagyon egyszerű képlet, ahol új épületeket építünk, ahol új felvonókat építünk, ahol új strandokat vagy új infrastruktúrát húzunk fel, oda a legújabb technológiákat fogjuk beépíteni, nem a 10-20 évvel ezelőttieket. Azok a területek, ahol az infrastruktúra megvan, de régebben épült, és nem nyúlnak hozzá, ott sokkal nagyobb a probléma. Ezért fontos az, hogy a diákokkal és a fiatalokkal minél előbb elkezdjük azt a folyamatot, hogy ők már mikor kilépnek a munkaerőpiacra, magukkal hozzák ezt az igényt. Tehát, hogy alapvetésként tekintsék azt, hogy amikor elkezdenek majd dolgozni egy szállodában, akkor rákérdezzenek arra a vendégeknek, hogy minden rendben van az okos tévével, minden rendben van az internet hálózattal, mindent megtalált a QR kódon keresztül, amit keresett. Mert onnantól kezdve ez egy egyértelmű ökoszisztémájává válik a működésnek, és nem egy kívülről érkező kényelmetlen igény.
Itt gondolsz, Dávid, akár Magyarországon, akár itt a Kárpát-medencében, amiről beszéltél, ez hogy lehet az oktatás alapvetése, amiről most beszéltél?
Ezt kell megvizsgálni. Bizonyos turisztikai tanszékeken jelenleg milyen tantárgyakat oktatnak, és hogy a tantárgyakba akár kiegészítő tartalomként be lehet építeni a digitális turizmust, vagy pedig külön tantárgyat érdemes hozzá ugye létrehozni egy külön tantervel. Én természetesen az utóbbira szavaznék, ugyanis egy akkora virtuális világot kell bejárni ahhoz, hogy az ember a digitális turisztika és az okos turizmusnak a aspektusaival tisztában legyen, hogy ez mindenképp egy hosszabb oktatási folyamat, és egy széleskörűbb oktatási kritériumrendszer szerint tudna szerintem normálisan működni. Még egy fontos dolog van, hogy folyamatosan fejlődik ez a jellegű piaca a turizmusnak, ergo nagyon sok olyan új technológia nő ki a földből, amivel folyamatosan bővíteni kell majd ezeket a vagy kiegészítő tananyagokat, vagy a tantárgyat. Tehát, hogyha ezt megnézzük, és azt is megnézzük, hogy a világban milyen folyamatok zajlanak le, akkor talán érdemes lehet nem biztos, hogy digitális turizmus tanórát tartani, hanem az okos turizmusnak a megfelelő specifikumaival fémjelzett órát, ugyanis a fenntarthatóság, maga a tudatosság, a digitalizáció, ez mind-mind egy körhöz tartozik. Tehát nem fogsz tudni úgy fenntarthatóbbá válni, hogyha nem digitalizálsz. Nem fogsz tudni úgy digitalizálni, hogyha nem a fenntarthatóság a célod. Hogyha ezeket így átgondoljuk, akkor valószínűleg ez az új generáció, most ugye 18-19 évtől 20-ig széles korig nézzük, és ugye folyamatosan megyünk majd lejjebb, tehát a 2000 után születetteknél ezek a dolgok már a nem is a hétköznapjaik része, hanem a napi szinten rengetegszer találkoznak ezekkel a kifejezésekkel, hogyha ők bekapcsolják a tévét és néznek egy nemzetközi híradást, mindenhol azt látják, hogy klímaválságban van a világ, geopolitikai válságban van a világ, gazdasági válságban van a világ, pandémia helyzet alakult ki a világon, és hála Istennek most nagyon sok megoldást is megfogalmaznak a szakértők. Viszont, hogyha azt nem egészítjük ki innovációs és digitalizációs fenntarthatósági oktatással, akkor ezt nem fogják tudni ők a személyes életükben bevezetni, főleg nem a munkahelyükön és a vállalkozásaikban.
Én egy kicsit most ezt lejjebb húznám, meg gondolkoztam, miközben hallgattalak, hogy kijön egy fiatal bármelyik egyetemről, és mondjuk szállodás lesz, és a szállodaipar felől közelíteném, hogy a Sanyit beszéltél itt a különböző földészek, különböző óriási szállodaláncok modern egységeiről, amit azok tudnak, amit azok megkövetelnek azoktól is, akik oda kerülnek, és az ez Magyarországon is előbb-utóbb így van, meg a vendégek egy része is így van, ezzel vannak már digitális igényei. Ez valamilyen módon hiába a sajátjuk, ennek a generációk sajátja ez a digitális szövetnék, de ezt valahol oda kerül egy szállodába, egy utazásirodához, bárhova, akkor ezt valamilyen módon ott használnia kell tudni, és lehet, hogy igényei lesznek, amit éppen az objektum, vagy az a szervezet nem tud képviselni. Érdekes lesz ez majd, amikor ez a kettő. Tudod, ez az a generációs különbség is, amiről sokat beszélgetünk.
A harmóniát meg kell teremteni, és a harmóniát csak úgy tudjuk megteremteni, hogyha az X generációs tulajdonosok, vezetők, azok elfogadják azt, hogy a Z generáció és az Y generáció alját megfelelő digitális infrastruktúrával kell ellátni, és megfelelő reziliens működési formával kell magát a vállalkozást üzemeltetni, mert különben el fogják veszíteni a munkaerőt. És ugye erről 3 éve beszéltünk talán legelőször, vagy lehet, hogy már 4 is, hogy igenis meg kell tenni, lehet, hogy fáj az általános, de ezt meg kell lépni, meg kell tenni. Mert hogyha nem lépjük meg, akkor idővel jön majd olyan vezető a fiatalabb generációkból, aki az ő tudásukat, lehet, hogy tapasztalati oldalon nem közelítik meg az Y és az X generáció tudását, viszont mondjuk úgy, hogy formálhatóság és dinamika oldalon viszont megelőzik őket. És a munkavállalók azért szeretik megválogatni a vezetőket, tehát régen ugye nem így volt, régen a vezető mondta azt, hogy akkor te velem dolgozhatsz, te meg nem, és ha nem tetszik, akkor el lehet menni. Most már ezt nem tudod megtenni, mert hogyha így állsz hozzá, akkor nem marad csapatod. És ha nem marad csapatod, akkor nem fogsz tudni üzemelni. És ugye nagyon sok helyen az utóbbi években láttuk azt, hogy a munkaerő hiány óriási károkat okozott a céges működésben.
Megint mosolygok magamban, mert van egy kis vízi vendéglátóhely a Dunaparton, ott Budakalász környékén, nekem kedvenc helyem, és látom ott a generációváltást, vannak az 50-60 éves tulajdonosok, és hát vannak a 20-30 közötti gyerekek, akik félig meddig beszállnak a boltba, és például hogy a kártyás fizetés lehetőségére hogy tanítja meg a lány a szüleit, és amikor a lány ott van az üzletben, akkor lehet fizetni kártyával, meg lehet borravalót adni a kártyával. Amikor nincs ott, akkor ez még nem működik, vagy nem úgy működik. Érdekes dolgok ezek, ilyen piciben is, hát még akkor nagyban. Szóval erről van itt szó, meg a vendég az kártyával akar fizetni, meg esetleg borravalót is akar adni, meg sok minden mást is akar majd, akkor építkezzünk erre a dologra. Szóval ez így működik kicsiben, és azért mondom, hogy a nagyban elképzelhetetlen ez a robbanás, amit ezeknek a gyerekeknek ott az egyetemeken meg kell tanulni, mert amikor kijönnek, akkor egyrészt az egységek, másrészt a vendégek ezt megkövetelik tőlük.
Igen, és most lehet, hogy egy érdekeset fogok mondani, de először az egyetemeknek kell megtanulni. Tehát először meg kell tanulni, hogy mit kell tanítani erről a világról, és utána fog ez olyan formában működni, hogy ez hasznos is lesz a gazdaság számára, meg a társadalom számára. És egy kiegészítés itt a kártyás fizetés, nem fizetés, hogy az nagyon jó, hogyha van egy helyen, egy szolgáltatónál kártyás fizetési lehetőség, csak mondjuk, hogyha az infokommunikációs környezet nem a legmegfelelőbb, és nincsen térerő, és 10 percig nem tudja az ember kifizetni a vacsoráját, az egy elég frusztráló tényezővé tud válni. Úgyhogy ezért ugye beszéltünk Székelyföldön már elég sokat, például ott többször fordult elő velem az, amúgy most itt is előfordult ez, hogy megvan rá az infrastruktúra, csak éppen a maga a telekommunikációs szolgáltatónak a rendszere nem elég jól lefedett, vagy nem elég fejlett, és nem tudsz, akkor se tudsz, hogyha van terminál, mert egyszerűen nem veszi be a jelet. Ezek azok a dolgok, amire valószínűleg az elején nem gondoltunk, vagy nem gondoltak a szolgáltatók, hogyha ő beszerzi, még akkor sem biztos, hogy tökéletesen fog működni. Úgyhogy ez negatív kommenteket tud generálni, amit megint ugye ki kell javítani.
Hát kellemetlen helyzetet, ha nem tudsz fizetni.
Meg kell fejlődni ezt, rá kell jönni arra, hogy mi az a legoptimálisabb irány az átállásban, amit az oktatásban és a gazdaságban meg kell lépnünk, és a kettőt egymáshoz közelíteni kell, mert ugye a jövő nemzedékei azok egyértelműen az oktatás útján tudnak értékes tagjai lenni a gazdaság.
Hát nagyon jó nyitrai szlovákiai tartózkodás, neked jövő héten találkozunk, Krasztovics Dávid, Szlovákiából jelentkezett a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Köszönöm szépen, szép napot neked!
Köszönöm!